Máté evangéliuma 14. fejezet, 13. verstől 21. versig terjedő szakaszt olvassuk el együtt. Kérlek még titeket, hogy álljátok föl, és így hallgassuk meg Isten és az ő beszéde iránti szükségünket, kifejezve az ő szavát, az ő beszédét, az ő igéjét. Tehát a Máté evangéliuma 14. fejezet, 13. verstől a 21. versig, terjedő szakaszt. Így hangzik. Amikor meghallotta ezt Jézus, mármint bemerítő János halálhírét, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városból. Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Amikor este eledett, oda mentek hozzá tanítványai, és így szóltak hozzá. Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük. Ti adjatok nekik enni. Ők pedig így válaszoltak. Nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta, hozzátok ide nekem azokat. Ekkor megparancsolt a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, aztán vette az 5 kenyeret és 2 halat, feltekintett az égre, megállotta, megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta. A tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 telekosárral. Aki pedig evett, mint egy 5000 férfi volt, az asszonyokat és a gyermeket nem számítva. Amen, eddig az ige, foglaljatok helyet, kérlek titeket. Folytatjuk ugye a Biblia tanulmányt, és ezt az ige szakaszt sem értjük meg, hogyha nem helyezzük el a szövegkörnyezetben, és nem tekintünk arra az eseményre, amely ezt megelőzően történik. Azaz bemerítő János, aki anyai ágon egyébként Jézus vérszerinti rokona is volt, hogy pontosan Erzsébet bemerítő János édesanyja Máriával milyen rokoni kapcsolatban volt, ezt nem tudjuk, ez a Biblia nem jelenti ki nekünk, erről nem kapunk betekintést, de azt tudjuk, hogy rokonok voltak és ismerték egymást, és így tudjuk, hogy maga a názáreti Jézus is a rokona volt bemerítő Jánosnak. Azonban a rokoni kapcsolat mellett volt egy sokkal erősebb kötelék kettőjük között, ez pedig a szellemi kötelék volt, ami összekötötte őket. És erről tanúbizonyságot is kapunk több helyen a Bibliából. Például János evangéliuma első fejezet 29-es versében, amikor is bemerítő János mint egy elsőként ezt tanúbizonyságot arról, hogy a názáreti Jézus a Mesiás. Így szól erről a János 1.29-ben. Másnap János látta Jézust, ugye bemerítés követő napon volt ez, Jézus bemerítését követő napon, amint jön felé, és így szólt, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Jézus maga is tanúságot tesz bemerítő Jánosra, amikor ugye hozzájönnek a tanítványok, és aggódó kérdéseit teszik fel bemerítő Jánosnak, majd a sokasághoz így szól Jézus. Tehát miért mentek ki prófétát látni? Azt láttatok, sőt mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Ez a Máté 11.9, a Máté 11.11 pedig így hangzik, bizony mondom néktek, nem támadt asszonytól születettek között nagyobb keresztelő Jánosnál, azaz bemerítő Jánosnál. Jézus tehát tele volt érzelmekkel, maga a bemerítő János halála, ugye egy fájdalommal érintette Jézus lelkét, szívét, és a gyász állapotába került Jézus. Annak ellenére volt ez így, hogy ő teljesen tisztában volt azzal, hogy meg fog halni bemerítő János. Azt is tudta, hogy mikor és milyen módon fog elköltözni. Tudta nagyon jól, hogy van feltámadás és van örök élet. Tehát Jézus ezeket mind nagyon jól tudta. Mégis ez az erős kötelék, ez a kapcsolat miatt az elválásnak a pillanatnyi fájdalma átjárta Jézust, és azt látjuk, hogy keresi az egyedüllétet. Aktív szolgálatban van, sokan veszik körül, hajóba száll, mint tudjuk, tanítványaival, és az olyan jelentőség teljes volt ez az esemény egyébként, hogy minden négy evangélista ezt a csodatételt, a kenyérszaporítás csodatételét és az esemény sorozatot minden négy evangélista lejegyzi nekünk. Ez az, a Jézus feltámadásán kívül ez az egyetlen olyan csodatétele Jézusnak, amely mind a négy evangéliumban megtalálunk, olyan jelentőséggel bírt az esemény. Mindenképpen az esemény beszél Jézusról, és beszél Istennek a lelkületéről, szívéről. hogy az Isten érez, hogy az Isten gondolkodik, az Isten tele van érzésekkel, hogy Jézus tele van érzésekkel, hogy Jézus szíve megindult, fájdalom járt át, gyász járt át, hogy az Isten nem közömbös. Tehát az Isten nem úgy tekint az emberek világára, nem úgy tekint ránk, nem úgy tekint rád személyesen és rám személyesen, hogy igazán nem hagyja meg, ami engem ér, ami nekem fáj, vagy ami nekem örömet okoz, hanem igenis Istennek a szíve megmozdul azon, amikor az embereket fájdalom éri, amikor az övéit öröm éri. Minden tekintetben, mind az örömre, mind pedig a fájdalomra az Isten reagál, és átérzi az Isten. Ennek mindenképpen egy nagyszerű példáját látjuk ebben az ige szakaszban. Jézus látjuk, amikor sír, megindul, amikor a naini fiút viszi az özvegyanyja, és az özvegyasszonynak egyetlen reménység, ugye meghal. Látjuk megindulni Jézust, amikor Lázár sírjánál ott van, látja a gyászt, a fájdalmat. Látjuk Jézus megindulni a tömegeken, amikor azt mondja, meglátta, hogy milyen elesettek, pásztor nélkül, a jóknak látja az embereket. Megindul a nyomorultakon, az elesetteken, megindul a lepráson, megérinti a leprást, kifejezi a szeretetet, kifejezi az elfogadást az emberek felé. Tele van az Isten érzelemmel, tele van az Isten együttérzéssel, tele van az Isten odafordulással felé is. Az Ézsaiás proféta a könyvének 65. fejezetében, az első két versben így beszél, így nyilatkozik meg Isten az ő szívében lévő érzelmekről. Ézsaiás 65:1-2. Megkereshettek volna, de nem kérdeztek. Megtalálhattak volna, de nem kerestek. Itt vagyok, mondtam a népemnek, népnek, amely nem hívta segítségű nevemet. Kitártam kezemet naphosszat a lázadó nép felé, amely nem a jó úton jár, hanem saját gondolatai után. Jeremiás 13:17-ben ezt olvassuk. Nem hallgattok rám, titkon sírni fog a kevésségetek miatt. Áradnak könnyeim, hull szememből a könny, mert fogságba kerül az Úr nyája. Jeremiás síralmai 3:48. Könny patakzott szememből, népem összeomlása miatt. Az 1 Timóteus 1:11-ben ezt olvassuk. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én reám bizatott. Hát Jézus maga ebben a szituációban is kifejezi, megmutatja, hogy milyen az Isten. Milyen az Atya. Gyászol, fáj neki. És amikor valami fáj az embernek, akkor néha jó egyedül lenni. Csendben lenni Istennel, megbeszélni a dolgot, kiönteni az embernek a szívét, sírni. Szóval úgy elrendezni a dolgokat, és úgy megerősödni, megkapni a vigasztalást Istentől. Biztos, hogy sok számtalan szituáció, élethelyzet volt a életetekben már, amikor mélyen érintett valami. És úgy jó volt most senkivel nem találkozni, nem beszélgetni, hanem egyedül lenni az élő Istennel. És hogy kiönteni a szívünket neki. Dávidnál látjuk a Zsoltáraiban ezt, hogy a Biblia beszél, hogy kiöntötte Dávid a szívét, mint a vizet a földre. Úgy borította, öntötte ki a szívét a földre, és hát több kép is van zsidó ünnepeken is, a Lomsátor ünnepén is megjelenik, azt hiszem Siloám tavából hozott víz, ami kiöntetik az Isten szíve, mint áldozat egyébként, de kifejeződésre jut az ember szívének, teljességének, kifeltárása az Isten szín előtt, az ebben a vízkiborításban. Tehát Jézus a gyász állapotában van, igazán nem vágyott senkire, nem akart, hogy körülvegyék, egyet szeretett volna egy kicsit egyedül lenni. Nagyon aktív életet élt, rengetegen vették körül, nagyon sokat szolgált, és egy dolgot szeretett volna most egy kicsit egyedül az Atyával. No, ezért be is ül a hajóba, és átmegy a túlsó partra. Becsaida mellé, közelébe érkezik a Genezáretó, vagy a Galilei-tenger másik oldalára. Egyébként Fülöpnek a lakóhelye volt, innen származott Fülöp, Becsaida volt az ő szülőfaluja, és erről a földről származott. Azt mondja az Isten igéje, hogy ebben az állapotban a nép megkerüli a tavat, és valószínűleg ellenszél lehetett, tehát nem tudta úgy haladni a tavon olyan gyorsan, mire odaérnek a kis csónakkal, vagy a kis hajóval, addigra a nép is megérkezik a másik oldalra, a kikötőbe, és aki Jézus, aki tele van ezzel a frusztrációval és fájdalommal, szembe találja magát egy ilyen 8-10-12 ezres ilyen magányos csapattal, ugye, hogy ezek között tudok egyedül lenni igazán, 12 ezer ember tolongott körülött egészen a partig, alig tudott kiszállni, és akkor mindenki mondta neki, hogy Jézus, itt van az én unoköcsém, itt van az én apám, itt van az én húgom, megkötözte az ördög, tele van fájdalommal, vak az én testvérem, leprás az én nagynéném, könyörű Jézus, segíts rajtunk Jézus. És gondoltok bele az egész szituációval. Jézusnak rengeteg problémája volt. Legfőképpen neki meg volt a saját baja ebben az egész szituációban. Fájt is neki a szíve, a lelke. Mégis ebben a szituációban egy sokkal erősebb érzés járja át a szívét ebben a gyászban, amely fölül kerekedik az ő fájdalmán, amely nagyobb erővel hat az ő lelkére, szívére, amely szintén az Isten szívét mutatja meg nekünk, az Isten lelkületét, az Istenben lévő érzéseket mutatja meg, ami számunkra. Azt mondja a Biblia, hogy megszánta őket. Akkor meglátta, megszánta. Mit is jelent ez a szó? Megkönnyörülni, részvétet érezni, megszánni, megindulni rajta, és maga a szónak a töve, belsőből fakadó érzelmekről beszél a Biblia. De egy erősebb érzelem töltött el Jézus szívét, mint a saját fájdalma, a saját gyásza, méghozzá az, az elesett ember iránti érzett együttérzése, az a fájdalom, amit átérzett, hogy ami az ő fájdalmukat átérezte ő, hogy milyen lehet nekik ebben a nyomorúságban lenni, hogy mennyivel nagyobb ez a fájdalom, mint az övé, és ez fölül kerekedik a gyászám. Emlékszem rá, amikor a nagypapám meghalt, és az egyik kedves barátommal beszélgettem, utána nem sokkal, néhány nappal, és hát az ember a gyászban szíve, lelke vívódik a kettő között. Tehát van a gyásznak egy normális fájdalma, amikor az a fájdalom, amikor az ember elveszít valakit, és a hiányérzete miatt érzett fájdalom, és van egy önsajnálat része. Amikor az ember a gyászban már magát kezdi sajnálni, és kezd belecsúszni ebbe a önmarcangoló fájdalomba, amely már nem igazán a gyásznak a épületes része. És nagyon érdekes, hogy a kedves barátom kérdezte, mondtam, hogy meghalt nagypapám, és tényleg kezdett rám rajtam eluralkodni a gyásznak ez a fajta rossz része, ami a halálhoz kötődik, ami az elmúláshoz kötődik, és ez nem egy jó dolog. Tehát nem egyfajta normális, egészséges dolog. És a barátom azt kérdezte tőlem, figyelj, megtért nagypapád halála előtt. Mondom, igen, elfogadta az Úr Jézust, és új életet nyert. Akkor azt mondja, barátom, akkor azt mondja, vedd az Isten vigasztalását, és az örök élet reménységét. És engedd az Isten vigasztaló erejét, hogy beáradjon a szívedbe, és ne engedd magadra a depressziót, a szorongást, és ezt a halállal kapcsolatos gondolkodásmódot. És ezek a szavak nekem olyan erővel hatottak, telefonon beszéltünk, ami egy pillanatot ketté vágták bennem, hogy mi az, ami normális, és mi az, ami pedig pusztító az életemben. És attól a ponttól kezdve soha ezzel semmi gondom nem volt. Olyan erőteljesen hatott a vigasztalásnak az üzenete, igéje, hogyha az új életet kapott a nagypapád, örök életet nyert, akkor vegyél erőt az Istentől, az Istennek az ereje által, vegyél vigasztalást az Istentől, az örök élet reménység által. Azt mondja, az Isten igéje a Jézussalban lévő irgalommal, könnyülettel, amely a bensejéből kiáradt, a szükségek tömkelegére, mikor rálátott ott az emberek életén keresztül. Azt mondja, a példabeszédek 24:10-11, biztosan többen ismertek ezt az igét, nekem sokszor sokat jelentett már az ige. Példabeszédek 24:10-11, ha a nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd. Volt már ilyen? Ugye általában az ember, amikor nyomorúságban van, akkor nem érzi magát a toppon, nem? Tehát nem érzi, hogy duzzadna az erőtől, igaz? De mit is mond az Isten igéje ebben a helyzetben, és mit mutat meg nekünk Jézus ennek az igének a testetöltésében? Mert ugye a testélet az ige, tudjátok. Menj meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre húzolnak. Tehát Jézus ugye egy pillanatot fölméri, hogy az a fájdalom, amit most ő érez, az közel sincs ahhoz a állapothoz, amiben ezek az emberek az Isten nélkül állapotukból fakadóan vannak. Az elveszett, halálra ítélt, kározatra való állapotukban, és a bűnből fakadó, a romlottságból fakadó, általánosan a bűn, mint nagybetűs bűn, és a személyes, néha a személyes bűnök, vagy az ördögi kötelékek gyötrése alatt élnek át, és éreznek. És ez a érzelem átjárja Jézusnak a szívét, és azt mondja, hogy a bensejéből ez az irgalom és a könyörület árad ki az emberek felé. Ne felejtsétek, egy Jézus sohasem ilyen futószalagszerűen gyógyított. Tehát még akkor sem, hogyha azt látjuk itt például, pontosan ebben az eseményben azt látjuk, hogy gyakorlatilag estig, szinte egész nap azzal telt, hogy Jézus szolgált az emberek felé. De ne gondold azt, hogy bármelyik emberrel kapcsolatban is Jézus rutinszerűen szolgált volna. Biztos, hogy nem. Minden egyes ember felé, aki felé szolgált Jézus, a mély érzelemmel, személyes érzelemmel, személyes törődéssel szolgált, úgy adja az nekik el, sokkal többet adva az embernek, mint a gyógyulás. És maga azt gondolom, hogy Isten szerint a gyógyulásokban és a gyógyítás karizmájának, kegyelem ajándékának megnyilatkozása mögött is mindenképpen ennek a benső megindulásnak kell lennie, ami Isten szellemétől inspirált, mert csak ez jöhet az Isten szívéből fakadóan. Tehát én nem hiszek abban a gyógyításban, hogy aki ordít egyet, és akkor meggyógyulnak az emberek, és nem éri át a szívében, szellemében annak a fájdalmát, amivel az jár, hogy ő beteg. És ennek az átérzése, ennek a fájdalomnak, ennek az együttérzésnek az átérése által tud átjönni az Istennek az ereje az emberek teste felé, és tud meggyógyulni, és tud megérintve lenni az embernek az egész személyisége. Mert az Isten, ne fedjétek el, hogy mindig az ember egész személyiségével foglalkozik, és nem pusztán egy problémájával foglalkozik. Amikor az Isten dolgozik rajtunk, amikor az Isten szolgál felénk, akkor az egész ember felé szolgál, nem pusztán egy szükség felé. Amen? Ezért érzed magad megáldva, amikor Isten szolgál feléd. Elárasztva érzed magad az Isten jósága és szeretete által. És ezt csinálja Jézus egész áltónap. Nos, nézzük, mi van akkor, amikor valaki a láthatóból indul ki, ami a szem előtt van. A 14. rész 15-ös versében a következőket olvastuk. Amikor esteledett, oda mentek hozzá a tanítványai, és így szóltak hozzá. Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Egyébként, amilyen nektek a környező falvakban ilyen 2-3 ezer lelkes falvak voltak, ezek meg 10-12 ezeren voltak, tehát valószínűleg ilyen Tesco nagykert nem nagyon volt, ahonnan ennyi ember egyébként is ennyi élelmet vehetett volna. Tehát mondjuk ez alapvetően, főleg ugye Fülöp, akivel beszélget a János evangélium tanítása szerint Jézus, hogy nagyon jól tudta, hogy mekkora kaliberű vállalkozások vannak az ő településén, Becsaidában, és hogy mennyire esélytelen egyébként ez a dolog, hogy küldjük el. Egyetlen dologra volt jó, hogy a felelősség rólunk lemenjen, hát ugye ciki volt, szorult a hurok. Ugye Jézus látszólag belefeledkezik az emberek felé való szolgálatra, szolgálatba, és nézik a tanítványai, és mondják, hogy ez teljesen el van varázsolva, hát ez, de még itt mennyien vannak sorba, hát még a felé se imádkozott, aztán, hát már este, hát, hát Jézusnak szólni kéne, mert hát itt baj van, bajba kellünk mi is, meg ő is. Hát ugye ciki a helyzet, ciki a szituáció. A tanítványai ugye nem az Isten országa erejében gondolkodtak, nem az Isten országában gondolkodtak, hanem a látható világra néztek. Gondoljatok bele a szituációba. Egész nap azt látják, hogy Isten országának és Isten szívének irgalma, könyörülete és szeretete legyőzve a gyászfájdalmát, átárad Jézuson, és a vakok látnak, a sánták járnak, a süketek hallanak, a leprások megtisztulnak, a lábak kinőnek, a kezek kinőnek, és egész nap ezt nézik. De gondoljatok bele, tehát ugye töménytelen mennyiségben százával történnek ezek a csodák, ezért számít történnek ezek a csodák, és a tanítványok ezt nézik, érted? Egész nap. És akkor a nap végén eszükbe jut, hogy nincs mit enni. Nonsense, nem? Döbbenet. Döbbenet. Elhiszik a tanítványok, hogy a láb kinőhet. Elhiszik a tanítványok, hogy a süket halhat. Elhiszik a tanítványok, hogy a néma nyelv megoldódhat. Elhiszik a tanítványok, hogy Jézusnak hatalma van, hogy kiűzze az ördögöket. De a mindennapi vacsora témájában már aggódnak Jézusért, és úgy gondolják, hogy kezükbe kell vennünk a dolgok irányítását, mert a vacsora mégiscsak meghaladja Jézusnak a hatalmát és az erejét. Igaz, hogy a kezek kinyúlnak, meg a vakok látnak, meg a leprások megtisztulnak így, de hát azért a vacsi kérdése, az a kis halacska, meg kenyerecske, azért az mégiscsak gáz, ha nem lesz meg. És ráadásul leégünk mi is, meg Jézus is. Meg itt van sok ember. Szóval segítsünk be Jézusnak, és figyelmeztessük, hogy bajba ne kerüljön itt maga miatt. Mert annyira szolgál itt az atyát, annyira szolgál az emberek felé, hogy itt nagy baj fog történni. Amikor ugye olvassuk azt, hogy ezek a tanítványok azért már láttak egy-két dolgot, mert korábban tanulmányoztak azokat az igéket, amikor Jézus kiküldi őket, tehát Isten országának az erejét látták megnyilakozni magukon keresztül is, amikor betegek gyógyultak meg, és az ördögök kimentek. Tehát ők maguk is érezték és látták, milyen az, amikor kinyílik a menny, és leárad az Istennek az ereje egy-egy városban, egy-egy életre, ő rajtuk keresztül. Ezeket is átélték. Tehát voltak ilyen személyes tapasztalataik, ott meg napközben pedig, ugye töménytelen mennyiségű csoda, érzékeljétek, nem? Ezt az egész szituációt. Egyértelmű tehát, hogy ezek az emberek a mindennapi élet szükségeit tekintve emberileg gondolkodtak. Az emberi lehetőségei korlátai akadályozták őket abban, hogy túllássanak a hiányon, amivel rendelkeznek az életben, a fizikai élet szükségeit tekintve. Így van? És úgy gondolták, hogy Jézus annyira van foglalva az emberek megmentésével, hogy Jézus nem törődik ezzel a mindennapi szükségekkel, mert hát ez túl apró neki, most Jézus nagyobb dolgokkal van elfoglalva, tehát nekik ezzel a mindennapi élet dolgaiban ugye be kéne segíteni az Úrnak, és úgy figyelmeztetni, hogy Úr, nagy baj lesz, még ha tényleg maximum ugye elmentek volna sétálni egyet, és még éhesebbek lettek volna, de kaját ugye mindent tudott volna venni, hogyha megnéztek a térképet, ott nem sok lakott település volt, és amik voltak, mondom, azok is kicsit 2-3 ezres településekről beszélünk, itt meg 10-12 ezer emberről van szó. Azt mondja Jézus nekik erre a felvetésre, hogy ti adjatok nekik enni. De baj, nem jár egyedül, ugye? Gondolhatnánk. Előtte ugye még az első fele a mondatának Jézusnak még csak-csak, úgy még az el is megy, ugye az még egy jó keresztény is be tudja fogadni. Ugye mondok egy pár szót a jó keresztény hozzáállásról. Nagyon érdekes ez a jó keresztény hozzáállás. Olyan tanítványok is rendelkeznek egyébként, meg néha mi is. Jézus mondatának az első fele így hangzott, nem kell elmenniük. Hát ugye akkor mondhatták a tanítványok, oké, én szóltam, nem, mert biztos van valami megoldás, itt valami ballang, ahol ilyen nagy élelmiszer lerakat van, vagy valamit tudom, amit én nem. Oké, uram, én szóltam, tehát nem mondjad, hogy én nem szóltam, innentől kezdve a biznisz a tiéd. Ugye, igen, nem, csak Jézus nem áll meg ezzel, azt mondja nekik, hogy ti adjatok enni, hoho, itt már nagy baj van, mert itt most rólunk van szó. Ugye, amikor Jézus ilyet mond, akkor biztos igaza van, nem? Tehát jó keresztény tudja, hogy amikor Jézus ilyet mond, neki igaza van. Nem? Egy jó keresztény, amikor Jézus ilyet mond neki, ti adjatok enni, tehát ilyen, azért nagyon aranyos volt, érted? Ezeknek egyébként semmiük nem volt, mert még az a 5 kenyér 2 hal is, attól a kisfiútól származott, az ő tarisztájában volt benne, nekik üres volt egyébként jelzem, tehát még félítés ne esik, az 5 kenyér 2 hal sem a tanítványoké volt, hanem egy kisfiúé volt. János ugye beszél erről az evangéliumban. Tehát ugye jó keresztények mondták, jó van, uram, oké, igazad van, biztos. Ismerős, nem? Igazad van. De, hogy azt nem tudom. No, ezek azok a szituációk, amikor az emberi képzelő erő, a legvadabb emberi képzelő erő határait sem súroljuk ezek a dolgokkal, maximum elértünk a végéig, és akkor azt mondjuk, hogy igazad van, uram, mi? Tehát mondod, hogy igazad van, de nem érted, hogy mit mondasz. Meg azt sem, ez hogy lehetséges. Tehát az emberi képzelő erő a legvadabb, tehát itt közöttünk a legjobb keresztény, legvadabb képzelő erejeit is felülmúlja az, amit Isten mond. Tehát azt mondja, hogy igazad van, uram, de így... Ugye lehet, hogy most kisüléseket, ha láttatok, ilyen, amikor túl van terhelve egy áramkör, akkor így pukkannak el a biztosítékok, durrannak széjjel, és a villany lekapcsol, sötét van. No, mit csinál egy jó keresztény ilyen helyzetben? Minden megpróbálja, összeszedje magát, és engedelmeskedjen Istennek. Ha Isten azt mondta, enni kell adni, akkor minden mozgassunk meg, hogy ez sikerüljön. No, így is csinálnak. Azt mondják a tanítványok, na akkor szedjük össze magunkat. A 17. versben olvassuk, hogy a nagy kutatás, keresgélés után a jó keresztény tanítványok neki gyűrkőznek teljesíteni Isten akaratát, Istennek mindig igaza van, akkor gyerünk, csináljuk meg! Elindulnak és összeszednek 5 halat és 2 kenyeret. Ugye ezek a kenyerek általában ilyen 1-2 újnyi vastag kis, kicsi kis kerek lepénkék voltak, meg hát valószínűleg kis ilyen kis szárított, füstött halacskákról volt szó. Tehát ugye a kisfiúnak magának csomagolták, uzsonnának, értek, hogy legyen neki mit tenni. Alapvetően ez az 5 kenyér 2 hal odavinni ciki volt Jézusnak, mert hát ez ugye maguknak a tanítványoknak sem volt elege. Péter szerintem együltő helyében ezt úgy lerendezte volna. De biztos, de hogyha még János is volna, társadalok, akkor elsöbörték volna még a morzsát is. Tehát összeszedjük magunkat, és jó tanítványokként vigyük oda Jézusnak az 5 kenyeret és a 2 halat. Hát ugye egyértelmű volt, és nyilvánvaló volt, hogy ez a mennyiség, ugye ennyinek ez nem elegendő. Mondják is, hogy Uram, hát mi mindent megpróbáltunk, de ugye mi ez ennyinek? Te is láthatod, hogy mi mindent megtettünk, Uram. Mi olyan jó keresztények vagyunk, hogy itt mi mindent megtettünk, és mi, amit csak lehetett, idehoztunk. Aztán azt olvassuk itt a 18. versetől 21. versét erdő szakaszban majd, hogy ő pedig ezt mondta, hozzátok ide nekem azokat. Az 5 kenyér és 2 hal a tanítványok kezében, vagy a mi jó keresztényi kezünkben, ugye egy képletet fog felállítani, 5 kenyér plusz 2 hal az én kezemben, vagy a te kezedben egyenlő, János 6.9b, mi ez ennyinek? Ez egy egyenlet. Tehát ezt írd föl, ez a matematikai képletet. 5 kenyér plusz 2 hal az én kezemben egyenlő, János 6.9b, mi ez ennyinek? Amen. Ez egy képlet. Na, nézzük. Változtassunk meg a képlet első részében az egyenlőség bal oldalán egy tényezőt. 5 kenyér plusz 2 hal Jézus kezében, egyenlő, Máté 14.20. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 telekosára. Tehát ugye az 12 telekosára azt jelentette, hogy a romai katonáknak, meg egyébként a zsidóknak is volt egy utazó kis táskájuk, ilyen azt hiszem fűszából szőtt kis tarisznya, amit az élelem hordására hordtak, és ugye ezt teleszedték. Az azt jelentette, hogy az élelem mert az útra megvan. Tehát a tanítványok még úgy mentek oda a Jézushoz, hogy dugig lett a kis erszényük, még a következő napra is meg lett töltve bőséggel, kajával a következő útra. Tehát az ő szükség is üres volt a tarisznya, ne felejtsétek el. Tehát az 5 kenyér 2 hal nem az övék volt. 5000 ember plusz asszonyok és gyermekek, tehát 10-12 ezer ember evett, és még meglettek át végig is olyan mértékben, hogy a következő napra is már megvolt a muníció, az élelem. Amikor Jézus a kezébe vette az 5 árpa kenyeret, egyébként más evangéliumokban ezt tudjuk, a szegények eldel volt, egy szegény kis fiúról volt szó, az árpa kenyér. Az árpa kenyer és 2 halat, azt mondja a Biblia, hogy feltekintett a menny felé. Óriási különbség volt a kettő között, a tanítványok és Jézus között. A tanítványok tekintettek az emberek felé, és tekintettek a földi realitások emberi izzadsággal, a földi realitások között emberi izzadsággal elérhető lehetséges legnagyobb eredmény felé. Jézus az első dolga az volt, amikor ránézte az 5 kenyér 2 halra, és azt mondja, oké, az emberek világában, a földi dimenzióban ez ennek nem elég. Ezért egy másik dimenzióra van egy szükség, ahol ez elég. Ez pedig az Isten országa. Fölnézett a mennybe, az Isten országának törvényszerűségei nyilvánvalóvá lettek az ő életén keresztül. Áttört az Isten országának valósága ebbe a korlátok közé szorított emberek világába, megáldotta az 5 kenyeret és a 2 halat, és elég volt mindenkinek. A földről nézve ez egy csoda volt. A mennyből nézve pedig egy természetes dolog. Tehát a földről tekintve, ami történik, ez egy csoda. Természetfeletti dolog. Az Isten országából szemléve ez a normális. Hogy ilyen szituációban Isten gondoskodik az ő népéről. Amen. Jézus pedig a mennyből, a mennyei szempontból, megint azt kell mondanom, az Isten országa szempontjából szemléli, tehát nem a kenyére néz, nem a 10-12 ezer emberre néz, hanem a menny felé néz, és azt mondja, atyám, legyen áldott levelben az étel, megtörje a kenyeret, osszátok szét, és jól lakik mindenki, még marad is. A történetben tehát nem a kenyér szaporítás volt a csoda, és nem ez volt a lényeg. A lényeg ebben az egész csodában az volt, hogy mi tanítványok megértsük, hogy nem a világ korlátai között gondolkodva éljük a hív életünket, hanem a Krisztus követésben éljünk az Isten országa erős forrásaival, számoljunk azokkal, és abban gondolkodjunk. Amen. Tehát a mindennapi életünkben ez azt akarja üzenni Jézus. Ezzel a történettel, ezzel a csodával. Azért teszi bele minden egy evangélista. Hogy azt akar üzenni a Szentlélek neked ma. És nekem ma, mint tanítványnak. Hogy ne jó keresztény legyél, aki tényleg mindenben, igen uram, hiszek, tényleg igazad van. És kidurannak a kis biztosítékok. És azt egy ürközön is még is próbálod csinálni. És akkor elérkezel a végére, akkor is még ránézel. Tudod, azt éreztem most, amikor itt a dicsőítés után voltunk, így magamat is vizsgálgatva, hogy tehát többen küszködünk azzal, amikor Isten elé jövünk, hogy mennyi hiányságunk van. Van ilyen? És akkor rá belegondolsz, hogy Jézus milyen, meg hogy Isten milyen, meg énekeljük ezeket a fantasztikus, csodálatos dolgokat, akkor így szembesül az ember azzal, hogy mennyi hiányosságokkal küszkörök én. Mennyi mindenben vagyok, hogy olvasol az igét. Nyitott szívvel olvassuk az igét. Jó keresztények vagyunk, olvassuk a Bibliát. Oh, halleluja! Olvasol az igét, olvasol egy igeverset, és akkor így megsemmisülve érzed magadat, mert érzed és látod, mennyi mindenben van még hiányosság az életemben. Igen, ez a realitás. De Isten az ő beszédében fel akarja hívni a figyelmedet, hogy ne lefelé nézz. Hanem emeld fel a tekintetet, nézz fel a mennybe. És ezeket a hiányosságokat, amik az életedben vannak, próbáld értelmezni a Isten országa szempontjából, mert az Istennek minden lehetséges. Lehetséges az, hogy átvigyen ezeken a szituációkban, amikor most benne vagyunk. Lehetséges az, hogy győzelmeket adjon. Lehetséges az, hogy szabadulást hozzon. Lehetséges az, hogy örvendezünk szabad szívvel, és ne károsztassuk magunkat, amikor örülhetünk az életnek. Egészen más az Isten országa szempontjából szemlélni az életet, mint a pillanatnyi élet realitásainak tükrében. És akkor, amikor így kezdesz gondolkodni, reménység gyűlik az ember szívébe, új reményt támad az ember szívében, és nem a károsztatásra az ember elmérés a szívére, nem a, ez a kisességkomplexus, az elvetettség, meg hogy jaj, Isten árnyékában vagyok. Ja, hát én nekem jó itt is, hát végül is így is bejutok a mennybe. De hát, hanem egyszerűen azt mondom, uram, lehetséges. Lehetséges, hogy olyanná váljak, mint te vagy. Ez lehetséges, uram. Lehetséges, hogy a szívemben nagyobb tűz legyen. Lehetséges, hogy megszabadulják ezektől a bűnöktől. Lehetséges, hogy minden nap életnek a szükségeiben igenis természetfeletti módon adjál változást. És beavatkozzál, és cselekedjél hatalmas módon. Igenis, ez lehetséges. Igenis, lehetséges, hogy az én gondolkodásmódom megváltozzon, a szíve indulata megváltozzon, hogy régi dolgok, amelyek ott voltak már az életem, és megkényeltek, azok megtörjenek, és kiérjek azokból. Igen, lehetséges, hogy győztesen átmegyek ezen a szituáción. Igen, uram, lehetséges, hogy megvigasztaljon a szívem. Uram, igen, lehetséges, rendeződjenek a kapcsolataim. Uram, ez lehetséges, mert a menny erőforrásai rendelkezés állnak. Amen. Azt a címet adtam ennek a mai üzenetnek, Isten országa áttörte világba, éj erőforrásaival. Jézus ezt mutatta be ebben a történetben, hogy rajta keresztül áttört az Isten országának jelenléte, valóság az emberek világába. Azt mondja Jézus, Isten országa köztetek van. És azt is mondja, Isten országa bennetek van. Amen. Hát ez nagy dolog, nem? Isten ország köztünk van, igazat mondja Jézus. Jó keresztény azt mondja, hogy igazat mondasz Jézus. Ugye ezzel nincs gond, ezt általában így tudjuk, hogy nem mondhatjuk azt, hogy nem, neki mindig igaza van. Igaz, hogy nem értjük, meg nem tudjuk, meg nem tapasztaljuk, de neki igaza van. Jó keresztények vagyunk, és mi neki igaza van, meg kell csinálni. És csináljuk meg, hogy Isten ország köztünk van. Egy jó dicsőítéssel, egy jó evangelizációval, egy gyors bibliatanulmányozással, mindent, mint valljunk meg gyorsan, mert Isten ország köztünk van, és ennek itt látszania kell ma. Nem? De Isten országa bennünk is ott van. De ehhez azt gondolom, hogy nekünk meg kell tanulnunk hívő embereknek felemelni a tekintetünket a menny felé. Mert ez a csoda arról szól, hogy Jézus felmér a tekintetét a menny felé, és azt mondja, igen, ennek a földnek a korlátolt viszonyai között ez az öt kenyér és két hal nem elegendő. De az Isten országa szempontjából ez nem probléma. És gondoljatok bele, abba az egész szituációban, amikor széttört ezt a öt kenyert, adott egy kicsi darabot mindegyiknek a halakból is, nem nagy darabok voltak, És akkor vették ki az egész kenyereket a tarisznyából, mikor nem úrvacsora méretű kaját tettek, hanem jól laktak, értitek? Tehát ott férfiak is voltak egyébként, jó étvágyúak. Halleluja, mondják egyesek. Tehát ugye nem arról volt szó, ilyen soványkoszt volt, na, egy kicsit, törje egy morzsát, aztán szétosztották, hanem hogy jól laktak. Nézték, és ahogy az Isten országa elkezdett működni a saját kezeik között. Volt közük hozzá? Legalább nem rontották el. Értitek? Tehát amikor az Isten elkezd cselekedni rajtad keresztül, azzal szembesülsz, hogy ehhez nekem semmi közöm nem volt. Csak csodálkozol, hogy hű, azt a paszta. Ez igen! Halleluja! Nem? Nem így van? Ezek az élmények. Amikor Isten országák erre átjárt téged, és elkezd cselekedni Isten, rajtad kezdem, azért ne feledd el, Jézus vette a kenyeret, megállotta, és azért ő valamit adni akar a tanítványoknak. Odaadta a tanítványra, azt mondja, no, ti adjatok enni. Tehát amit mondott Jézus, az igaz volt és ámen volt, és meg is lehetett azt valósítani. Tehát Jézus soha nem kér olyat tőled, amit nem lehet megvalósítani, de nem a te erőforrásaiddal lehet azt megvalósítani, hanem az Isten országa erőforrása lehet megvalósítani, és amikor megtörténik, akkor eltátod a szál, és azt mondod, hú, gondoljátok bele, amikor teliszteliszteljel, visszamenek Jézushoz, és kérdezik Jézus, hogy na a gyerekek, mi újság van? Mennyi maradt? Nézik egymást talisznyát, és tele van, érted? Jó, tele van a talisznya kajával. Hát, 12 tele kosára. És mindenki evett? Mindenki. Értitek? Nem. Na most értitek igazán. Most értitek igazán, amit tanítani akarok nektek, vagy tanítani akartam nektek. És kezdjük igazán érteni. Tudjátok, egyik versről szerintem hónapokat prédikálhatnánk, mert azt gondolom, Isten szelleme újabb és újabb távlatokat nyit meg. Csak eszedekbe szellem jutatni azt az igét, amit Jézus a Máté 6.33-ban mond. Hogy is van az? Többen tudjátok fejből. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Amen. Értitek ezt? De nem arról van szó, hogy szolgálom az Urat, hiszek Jézusban, elhiszem mindent, amit mond, jó keresztényként neki durál maga, és meg fogom csinálni. Persze kell az ember odaszánása. De sokszor az ember erőködéssel egyre távolabb kerülünk attól, ami lehetne. Először is a tanítványok elkezdték Jézus tanítani, ez az első. Aztán megpróbálták összeszedni magukat, összeszedtek öt halat, két kenyeret, vagy öt kenyeret, két halat, lehet jobb lett volna, nem tudják, mennyi kaja van a népnek. Mert akkor még a hitük nagyobb lehetett volna, lehet, hogy azt gondolták, hát, ha gondoltak rá, és hoztak maguk a kaját. De az öt kenyérrel és a két hallal még távolabb kerültek attól, hogy ez megvalósuljon, amit ők gondoltak. És akkor Jézus még tetézi a bajt, mondja nekik, hogy adjatok enni nekik ti. És mindez megtörténik. És enni adtak nekik? Mindenki evett? Mindenki evett? Volt közük hozzá? Csodálkoztak. És mégis volt. Mégis ők voltak az Istennek a keze és a lába. Semmi más nem tettek, csak engedtek Jézusnak, és azt mondták, jaj, jaj. És hogy haladtak egyre, kettőre, háromra, négyre, egyre bátrabbak lehettek szerintem. Meg csodálkoztak és álmékodtak, de megtanulták azt, hogy mit is jelent az Isten országát keresni először. Hogy nem a szükségeket nézem először, és tudjátok, iszonyú fájdalmat lehet átélni, és rengeteget lehet szenvedni nekünk keresztényként is, amikor a másik részét nézzük az életnek. A szükséget nézzük. A szükség lehet olyan is, hogy csalódtál valakiben, és nagyon fáj az élet, amit csinál, és látod, milyen irányba megy, és iszonyú átjár a fájdalom, mert jó keresztény vagy, és segíteni akarsz rajta. És legszívesebben felvennéd a hátadra, és a pokol felé vezető útról felvennéd a hátadra, és vinnéd őt is, meg őt is, meg őt is, és bevinnéd a mennyországba. Nem? Mert jó keresztény vagy. És neki gyűlközöl. És azt gondolod, hogy ez a legtöbb, amit tehetsz. És én is bekerülök ebbe. És akkor ezekben a szituációban, amikor nem az Isten országát tekintem, hogy tulajdonok urának áll vagy esik, de neki van hatalma, hogy megtartsa. Vagy ő a beteg gyógyítója, a rabok megszabadítója. Ő az, aki gondoskodik a mindennapi kenyérről. Ő, Isten országa, értitek? Hányszor hallottunk erről az igéről? De mennyi mutat nekünk Jézus ezzel a példázat által, hogy mit is jelent Isten országát keresni először? Hova nézek? A szükségeimet tekintve, a környezetemet tekintve, a lehetőségeimet tekintve. Mivel kezdem egy problémának a megoldását? Nekigyűrkőzök, megcsináljuk. Egy jó keresztények vagyunk. Hogy azt mondjuk, Uram, megint egy olyan pont van, ami sok ötletem van. De inkább nem fárasztom magam. Szóval, hogy legyen. És akkor vársz az Úrra. Mert nem biztos, hogy azonnal jön válasz, hogy mit kell csinálni. De tudod, hogy Isten országa ereje nélkül nem fog megoldódni ez az élethelyzet. Nem fogsz tudni jól reagálni erre az élethelyzetre. És feltekintesz a mennyire, és azt mondod, Uram, a természetes szinten nincs esély, hogy az ember megváltozzon, ez a szituáció megváltozzon, ebben a dologban előlépés legyen, fordulat történjen, be legyen töltve a szükség, rengeteg szükség be legyen töltve. De Uram, köszönj neked, hogy van egy világ, Isten országának világa, ahol minden lehetséges. Mert minden lehetséges annak, aki hisz. Amen. Aki Isten országára tekint. Isten országa erőforrásaival számol. És aki így vesz fel CD felvételt, annak minden lehetséges. Természetfeletti módon. Lehet, hogy lehetetlen emberileg. Mert rengeteg hiányosságaink vannak. És fals a hangunk is, meg mindenünk, meg nincs olyan szuper cuccunk, meg minden. Igen. Ez a két, öt kenyér, két hal esete. De Uram, hiszük, hogy Te akarod, hogy ezek a csodálatos dolgok eljussanak sok ember szívéhez, és meg legyenek áldva, és Isten országát keressék, a menny szempontjából értékik az életet. És Uram, Te meg fogod ezt áldani. És fel fogod kenni. Amen. Néhány profécia, amely itt profétai cselekedet, amely történik, és profécia, amely beteljesedik. Az egyik azt mondja a Jézus, hogy telepedjetek le a főre, és ugye feltételezhetjük, hogy a férfiak 50-100-as csoportba telepedtek le, és zsidó szokás szerint a nők és gyermekek nem étkeztek együtt a férfiakkal nyilvánosan, ők külön telepedhettek le. Ez a kép ugye utalás arra, amikor Isten az ő népét Mózes kormányzása alatt letelepíti táboronként, és a mannával táplálja őket a pusztában. Itt is a pusztában vagyunk, és Jézus utal arra, hogy ugye mennyei kenyerű a manna, tudjátok, Jézus a manna. Tehát a Bibliában a manna, amit adott Isten az ő népének a pusztában, amikor táplálta, az Jézusnak az előképe. Ő a mennyei kenyér. És igazán a mennyei kenyér, mondja János evangéliumában, a evangélista, pontosan Jézus szavait idézi, hogy a mennyei kenyér az maga Jézus. Tehát előképet hoz elő Jézus ezzel a letelepítéssel, hogy most beteljesedik az, amiről Mózes prófétai módon cselekedett, amikor táboronként letáboroztatok, és Isten a mennyei mannával táplált titeket. Ugye ez egy prófétai kép, és annak a beteljesedése Jézus szolgálatában. Aztán a másik a megtört kenyér képe. Ugye a keresztények számára ismerős kép. Jézus hálát ad, megáldja a kenyeret, és megtöri azt. Ugye Jézus maga bár félelem és gyötrődés fogta el attól a szenvedéstől, amelyet itt a Földön az emberi test korlátai közé szorított életében át kellett élnie. Mert ne felejtjétek el, hogy Jézus ebben az esetben is, amit itt látunk az 5000 ember megvendégelésekor, 5000 férfi megvendégelésekor is, az emberi test földi korlátai volt beszorítva. Tehát egy nap neki is egy nap volt, fáradt volt ugyanígy, fájt, ami fájt neki, és ebben a korlátok között lévő testben vállalta azt a szenvedést, hogy megtörjön a kenyér, megtörjön az ő teste, és szenvedjen, miközben félelem és szorongás fogta el, tudjuk a Getsemáné kertusájából, hogy Jézus félt és szorongott a rá váró szenvedés miatt, amely mind fizikai, mind lelki, mind szellemi értelemben megtörte az ő életét. Jézus a menny felé nézett ebben a szituációban is, Isten országát kereste, és ebből a távlatból szemléve adta oda az életét. Hogy beteljesedjen a János 12:24, bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Így lett elég Jézus megtört este mindannyiunknak. Egy élet, egy halál, egy szenvedés, egy feltámadás az egész emberiségnek megoldás hozott a bűn és a halál hatalmából. Isten országának erőforrásai. Aztán a pásztorlás kérdése. Ugye tudjuk, hogy maga ugye füves helyen voltak, azt mondja a Biblia, tehát dús volt a fű, megnéztek az evangéliumokat, valamelyik evangélium kiemeli, dús volt a fű. A dús fű helyek meg a legeltetésre való helyek voltak, tudjátok. És ismerjük azt a képet a Bibliában, hogy a népem, a nyájam és a pásztora. Ugye a pásztor maga az élő Isten, a nyáj, a nép pedig mi vagyunk, az ő népe. Ugye ez a kép. Na, maga ez a kép is nagyon érdekesen jön elő, ez a prófétai kép, amely az Ezékiel proféta 34. fejezet 23-25-ös verseiben tárul elénk prófétai kinyakoztásként. Beteljesedik ebben a csodatételben és ebben a szituációban ez az ige is. Tehát pásztort ad az Úr az ő népének. Ezékiel 34-23-25. Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket, szolgálmat Dávidot. Ő fogja legeltetni őket, ő lesz pásztoruk. Én az Úr Istenük leszek, szolgám Dávid pedig fejedelmük lesz. Én az Úr megmondtam. Szövetséget kötök velük, hogy békéjük legyen, kipusztítom az országból a vadállatokat, biztonságban laknak majd a pusztában, és az erdőben is alhatnak. Ezekiel 34-31, mert ti az én juhaim, az én legerőbb nyája vagytok, én emberek vagytok, én pedig istenetek. Így szól az én Uram az Úr. Ti emberek vagytok, én pedig istenetek vagyok. Amen. Nem ti vagytok az Isten? Ti emberek vagytok. Isten így számol velünk. Ha meg emberek vagyunk, akkor esendőek vagyunk, törékenyek vagyunk, tele vagyunk hiányosságokkal, tele vagyunk szükségekkel, tele vagyunk Jézus szükséggel. Így van? És ez mindvégig így lesz, míg a Földön élünk. Ti emberek vagytok, én pedig istenetek vagyok. Keresétek először Isten országát, az ember mi voltunkat úgy tekinteni, hogy az Isten szempontjából tekinteni. Az evangélium szempontjából tekinteni. Aztán végül Isten országának a földre érkezésekor a jelenések könyve 22:1-7-ben mutat előre ez a csodatétel ezeknek az égnek a beteljesedésére. Isten országa a földön, a jelenések könyve 22. fejezet első 7 verse. Aztán megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútján a közepén a folyó két ága között van az élet fája, amely 12-szer hoz termést. Minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükség lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. És ezt mondta nekem, ezek az igék megbízhatóak és igazak, mert az Úr a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És íme eljövök hamar, boldog, aki megtartja egy könyv prófétai igéjét. Lesz egy nap tehát, amikor Isten országa belép ebbe a földi dimenzióba látható módon. Leszáll mennyi Jeruzsálem, és az Istennek az ereje megváltoztatja a föld felszínét, és nyilvánvalóan lesz mindenki számára, mit jelent Istennel járni, és Isten nélkül élni. És az is nyilvánvalóan lesz, hogy te Isten országában leszel, együtt leszel az Úrral, és ő, mint a pásztorok pásztora, az Urak Ura, vezeti az ő népét. Végezetül Isten országa áttörte világba éj erőforrásaival. Ne pusztán jó keresztények legyünk, akik, igen Uram, hiszek benne, persze igazad van mindenben, tudom, hogy igazad van, és egyre nagyobb terhet veszünk a vállunkra, meg magunkra, miközben látjuk, hogy mennyire igazad van, Uram. Hanem igazad, Uram, tényleg, ez nekem nem fog menni. Tényleg tele vagyok hiányosságokkal, tele vagyok szükségekkel, hajlamos vagyok a bűnre. Uram, nélküled ez nem fog menni. De Uram, köszön neked, hogy mindaz, amit én magamban látok, én körülményeimben látok, a mellettem lévőkben látok hiányosságot, szükséget, az általad megfordulhat. És neked van hatalmad ilyen egyszerű embereken keresztül is megmutatni az Isten országának erejét és hatalmát emberek felé. És igenis, a racionálisan lehetetlen Isten országa szempontjából természetes. Ami itt nekünk természet feletti, az Isten országa szempontjából mindennapi, hétköznapi. Mert jönnek levelek, oda mennek, meggyógyulnak. Megteremnek a fák, és folyik az életvizének folyója, és nem apad el, és ott leszünk az Úrral, és látjuk minden nap, és nem lesz sötétség, és éjszaka, és nem, jaj, vagy Uram, megváltottál? Nem vagy? Még felkezd, nem is kezdte el. Nézd, oda nézel, ott van Jézus, halleluja. Visszainteget, ugye? Hát akkor már másképp kell, másképp lesz, akkor nem kell hinni. Akkor élni kell. Élni kell mindazzal az áldásra és élettel, amelyet látsz, amiben most hittél, Isten országára tekintve, akkor meg abban élsz. És milyen csodálatos az, hogy ennek az országnak a hatalma ereje közöttünk van, itt van ma, ma itt az Isten tiszteleten, és Istennek az országa benned van, ha benned van az Úr Jézus a Szent Szellem által. Amen. Ez az ország benned van. Igen, Isten tudja, hogy hiányossággal teli ember vagy. Igen, Isten tudja, hogy mennyi szükséggel teli ember vagy. Mégis úgy döntött, hogy benned lakozzon. És benned lakozva vigye véghez az ő nagyságos és hatalmas cselekedeteit. Ebben a világban. Hogy elcsodálkozzunk. Ó, Uram, hát ez fantasztikus. Hű, te lát a risznya. De ebben nem volt semmi. Úgy mentem szolgálni az emberek felé, hogy én tele voltam szükségekkel. És miközben az emberek felé szolgáltam, és átáradt rajtam Istennek az ereje, te gondoskodtál mindenről, ami utána én úgy gondoltam, hogy rohangálnom kéne, meg szaladgálnom kéne. Ez történt, nem? A tanítványok szaladgálni akartak, hogy szükséget betöltsék. Isten ország szempontjából pedig az Úr is arra hívta, hogy kezdjetek szolgálni az emberek felé. És miközben kezdtek szolgálni az emberek felé, belettek töltve a földi szükségeik. Feledték, mint hogy elgondolták volna. Amen. Ezt jelenti Isten országát keresni először, és megtapasztalni azt, hogy ráadásképpen a szükségeink pedig be vannak töltve. Amen.